a Nemzeti Sport Rádió.
Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A Bajnokok rovatának mai vendége Halmosi Péter, a magyar válogatott, a Haladás, a Debrecen és sok egyéb külföldi csapatjátékosa. Fiatalon került be az NB1-be, 22 évesen pedig már válogatott is volt. Játszott Ausztriában, majd a Debrecenhez került, ahol háromszor lett bajnok csapat tagja. Ezt követően igazolt Angliába, ahol játszott a legmagasabb osztályban is. Pályára lépett egykori világklasszisok ellen, őrizte Cristiano Ronaldót is bajnoki mérkőzésen. A magyar válogatottal nem jutott ki világbajnokságra és Európa-bajnokságra, és gólt sem sikerült szereznie, de elégedett pályafutásával. Egy különös rekordot tart a magyar labdarúgásban, édesapjával összesen 608 alkalommal léptek pályára a Haladás színeiben. Hallgassák meg Halmosi Péterrel készült beszélgetésünket. Hát amikor felhívtalak telefonon, hogy megbeszéljük ezt a találkozót, akkor mondtad, hogy kívül a később inkább, mert most éppen már öltözöl, edzésre készülsz. Hány éve van ez már, hogy nappal, este, éjjel-nappal mindig edzés van?
Hát 5 évesen már focizgattam, de ugye a mi időnkben még nem volt obodás foci, és én úgy emlékszem rá, hogy 7 évesen tudtam kezdeni Haladásba focizni, az akkori HVS-ébe, úgyhogy 7 éves korom óta nekem a hétvégémet, meg a mindennapjaimat a foci tölti ki.
Elárulhatjuk azért, hogy 47 leszel idén,
40 éve.
És hát még mindig ott vagy a pályán, és rád nézve teljesen versenysúlyodnál vagy.
Igen, igen, itt a király esélybe focizom még, most már ez a 6. szezonom 6 éve. Fittségre ugyanolyan fit vagyok, mint amikor profi voltam, talán pár kiló izom lement rólam, de súlyra ugyanannyi vagyok, mint amikor profin fociztam. Hát az izületeim már nem egészen olyanok, mint akkor voltak, de hát Istennek nem vagyok sérülékeny. Az, hogy a fáradtságtól, meg a terheléstől fájnak a lábaim, az meg ennyi időskorban teljesen normális.
Szoktál valami könnyítést kérni edzésekre?
Hát én most már az edzéseket úgy csinálom, ahogy én érzem. Edzek, tehát mindig ott itt vagyok általában edzésen, 4 edzésből 3-on biztos, de az edzés intenzitást is én úgy csinálom, ahogy érzem, hogy kell. Én tisztában vagyok azzal, hogy a testemnek mire van szüksége ahhoz, hogy hétvégére jó állapotban legyek, úgyhogy én ennyi idősen már össze tudom ezt rakni magamnak.
És maradtál támadó?
Nem, ebbe a szezonban visszakerültem védőbe, 3 belső védőzünk ettől a szezontól. Én vagyok a közepe, jobb oldal a Schimmer Szabi, meg a bal oldal a Németh Milán, régi Haladás legendák, úgyhogy mi 3-on ott hátul megoldjuk ezt.
Úgy tűnik, hogy sikerül, mert évek óta készültök az NB3-ba, de most vezettek annyi ponttal, hogy már csak ti szúrhatjátok el legalábbis a megyei bajnokság megnyerését.
Hát még van hátra 2 meccsünk, és akkor utána jön a rájátszás, az első 4 játszik egymással, 6 mérkőzés még, tehát 8 mérkőzés van, azért messze van még a vége. Egyelőre tényleg úgy néz ki, hogy ezt csak mi ronthatjuk el, hiszen 10 pont az előnyünk a másodikkal szembe. Ahova most megyünk, megyünk majd Sárvárra, hétvégén, ha ott nyerünk, akkor 13 pontra is nőhet a különbség. Úgyhogy tényleg úgy néz ki az elmúlt évek után, hogy ebbe a szezonban talán meg tudjuk nyerni. Aztán, hogy osztályzót játszunk, nem játszunk osztályzót az NB3-ért, az majd kiderül.
És ha sikerül bejutni az NB3-ba, akkor te folytatod?
Hát, hogyha a Király Gabi nem küld, de vagy az egyesület meg szeretne tartani, akkor én biztos, hogy nem hagyom abba. Sérült nem vagyok, hál' Istennek. Az, hogy itt-ott fáj, az egy dolog. De én még igen fociznék. Amíg mindig azt mondtam a Gabinak is, hogy lehet, hogy én akkor fejezem be, ha tolókocsiba toltok le majd a pályáról. Én nekem szükségem van még erre a mozgásra, erre az adrenalinra, ami az öltözőt, meg ami ezt az egész futball közöget körbeveszi.
Gábort már nem tudjátok rábeszélni, hogy bejön a kapuba.
Nem mindig mondja, hogy lejön, de 2 éve elszaggatom tőle. Ugye őnek itt az egyesületben nagyon sok dolga van, úgyhogy nem nagyon van erre ideje, de úgy mindig néha-néha elsüti, hogy ma jövök, de nem sikerült még leírnie.
Tulajdonképpen az nem meglepő, hogy már gyerekkorodban elkezdtél futballozni, mert ti igazi sportcsalád vagytok.
Igen, édesanyám válogatott atléta volt, édesapám válogatott focista volt. A bátyám is, aki szegény már nem él, utánpótlás válogatott volt a Lipcsei Petékkel, Halmai Gabiékkal, meg van nekem egy lányi kertestvérem, ő meg atléta volt anyu után. Mind a ketten jó, tehetségesek voltak, és jók voltak abban, amit csináltak, de nem volt meg az az elszántság, meg az akarat bennük, ami bennem, úgyhogy nem lettek sportban sikeresek, de igen, tehát a géneket azt örököltük a családból.
Te mikor érezted úgy, hogy van ebben lehetőség? Gyerekkorodban már felfigyeltek rád, és játszottál utánpótlás válogatottakban folyamatosan?
Akkor még talán nem, úgy emlékszem, hogy U15-ben nem volt utánpótlás váltott. Én nem voltam utánpótlás váltott egészen, annak idején úgy hívták, hogy a U21 vagy olimpiai válogatott, tehát én igazából a felnőtt csapat alatti csapatba kerültem be, 18-19 éves korom körül, a Gellei Imre bácsinál, és utána meg a Gellei Imre bácsi lett a felnőtt válogatottnak is az edzője, és 22 éves koromban föl is vitt igazából az utánpótlás válogatottból egyből.
Addigra már hány idényed volt az első osztályban?
18 évesen mutatkoztam be, de akkor volt egy sajnálatos sérülésem, porccal kellett műteni, és végig a felnőtt csapatnál voltam, a felnőtt csapattal edzettem, de 20 évesen kezdtem el stabilan játszani az NB1-be, és igazából onnantól kezdve stabilan játszottam, meg a mai nap is stabilan játszom.
Akkor milyen volt a haladás?
Hát NB1-es, én a haladással NB2-be 20 mérkőzést játszottam, mikor átszervezés volt, most a pontos évet nem fogom tudni megmondani, de valamikor 2000-2001-ben lehetett ez, akkor ilyen fél év alatt, mert átszervezés volt a bajnokságokban, fél év alatt sikerült visszajutnunk. 20 meccset játszottam NB2-be, ami egy elég erős NB2 volt, 12 gólt sikerült a 20 meccsen rúgnom, és én igazából, amikor mielőtt elmentem a haladásból, akkor is NB1 volt, meg mikor visszajöttem, akkor is, és 9 éven keresztül még NB1-ben játszottam a haladással, abban az évben estünk ki, amikor én abbahagytam a futballt.
Ugye mondtad, hogy elmentél a haladásból, miért mentél el?
Hát 22 éves voltam, még nem is töltöttem be talán a 22 évemet, mert szeptemberi vagyok, és én júniusban igazoltam ki a GK-hoz, az osztrák első osztályba, aki akkor egy top csapat volt. A haladás akkor is kiesett, abban a szezonban egy nagyon jó haladás esett ki annak idején, volt válogatott játékosokkal. 22 éves voltam, egy osztrák top csapathoz tudtam igazolni, keresett abba az időben a Ferencváros, az Újpest, szó volt arról is, hogy oda megyek, meg szerettem volna lépni a karrierem szempontjából, meg a fejlődésem szempontjából, meg hát meg akartam tapasztalni, hogy egyáltalán egy más futball közepbe, egy papíron erősebb csapatba, erősebb bajnokságban mire vagyok képes.
Mire voltál képes?
Hát a Grazba kikerültem, ahogy az előbb is említettem, 22 éves voltam, az első 10 meccsemen 4 gólt rúgtam, aztán elküldték azt az edzőt, aki engem kivitt, mert a csapat nem szerepelt jól, és jött egy osztrák edző, aki egyből a külföldieket félrerakta. Jól indultam, de aztán utána önhibámon kívül, mondhatom így, mert jó teljesítettem, de nem számítottak rám. Egy év után hazajöttem Debrecenbe, és utána 3,5 évet Debrecenben töltöttem, ami az akkori bajnokcsapat volt, 3-szor nyertem a Debrecennel bajnokságot, aztán onnan következett Anglia.
Általában azért pályafutásod azon szakaszában a gólokat várták tőled?
Várták tőlem a gólokat is, de mivel én szélső középpályás voltam, ezért egy assziszt, egy gólpassz az ugyanazt jelentette, mint egy gól, úgyhogy hál' Istennek azért gólokat is rúgtam, tehát nem azt mondom, hogy 10 gól fölött rúgtam, azért az ritka volt, hogy 10 gól fölött rúgtam egy bajnokságba, de egy 5 és 8 gól között mindig megrúgtam szélsőként, meg körülbelül ugyanannyit, ha nem több gólpasszt adtam egy szezonba, úgyhogy hál' Istennek ezeket a statisztikákat én tudtam hozni annak idején.
Akkor is volt ilyen infrastruktúra, mint most van itt például a Király esélynél, ahol beszélgetünk? Debrecenben voltak ilyen feltételek?
Hát se Debrecenben, sehol nem voltak ilyen feltételek. Premier Ligában igen, meg Angliában. Grazban is talán, de azért nem lehet összehasonlítani. Az utánpótlásra biztos, hogy nem volt abban az időben semmilyen. Sőt, hogyha most így visszagondolok, az angliai légióskodásom után, amikor visszatértem 2011-ben a haladásba, a haladás NB1-be volt, kimerem mondani, miért nem merném kimondani, szakadt szerelésbe edzettem le. Nem salakon, de göröngyös edzőpályán edzettünk volt, hogy nem tudtunk NB1-es bajnoki mérkőzés előtt edzeni, mert annyi eső esett, aztán nem tudtunk nagyon hol edzeni, és ez nem is olyan régen volt, 14-15 éve a haladással NB1-be, de mégis sikerült abban az időben annak a haladásnak jó szerepelni, nem is egyszer az NB1-be.
Na meg a Debrecennek is, akkor ott egyedülalkodóak voltatok. Mitől volt olyan jó az a Debrecen?
hát a 90 vagy a 99%-a volt válogatott vagy válogatott játékos volt. Abban az időben azt tudni kell, hogy a Szima Gábor volt az elnök, a tulajdonos, és abban az időben ő nagyon-nagyon sok pénzt tett a debreceni futballba. Nem volt közel ennyi pénz a magyar futballban, mint mostanában. Egy Ferencváros, egy Újpest is anyagilag a Debrecen magasabb szinten volt a Szima Gábor miatt, és hát nagyon-nagyon jó játékosokat tudott igazolni, meg mellette ott voltak a lokálpatrióta debreceniek, a Sándor Tamásék, a Dombi Tibiék, Madar Csabiék, sorolhatnám Bőrzoliék, és egy nagyon erős mag volt, debreceni mag volt, ami mellé minőségi válogatott játékosokat tudtak igazolni, külföldi válogatott játékosokat is. Hát azért nagyon-nagyon erős Debrecen volt. Én megmerem kockáztatni, hogy az a csapat most is versenyben lenne a bajnoki címért ebbe a Magyar NB1-be.
Akkor már rendszeresen voltál válogatott?
Igen, én 22 éves korom óta Haradásból kerültem be először a válogatottba, és játszottam is 3-4 mérkőzést. Én minden csapatomból, ahol játszottam, az a Haladásba kezdtem, ugye a GLK Grác, utána a Debrecen, a Plymouth, az angol másodosztály, és utána következett a Premier League, a Hull City. Én minden csapatomból voltam válogatott, nem csak kerettag, hanem pályára is léptem. 2002-től 2013-ig folyamatosan válogatott kerettag voltam. Ha jól emlékszem, 7 szövetségi kapitányt fogyasztottam ez idő alatt, úgyhogy igen, én már úgy kerültem Debrecenbe és Grácsba és mindenhova, hogy többszörös válogatott voltam.
Válogatottban figyeltek föl rád külföldi csapatok, vagy a Debrecenből tudták igazolni?
Hát ugye a Haladáshoz itt közel volt az osztrák Grác, nem volt messze. A GLK az itt figyelt fel rám ugye a Haladásból, de ahogy az előbb említettem, már voltam felnőtt válogatott. És igen, Debrecenből tudtam kiigazolni Angliába. Volt előtte több lehetőségem, mert 27 évesen igazoltam ki az angol másodosztályba, a Plymouthba. 25 éves koromban, akkor már 2 bajnoki címet nyertünk, többszörös válogatott voltam. Akkor nagyobb klubok is kerestek, de anyagi okok miatt nem jöttek össze. Nagyon sok pénzt kért értem a Debrecen abban az időben. Itt a Celticről van szó, a skót bajnokról, aki abban az időben talán még nagyobb klub volt, mint mostanában, de most is folyamatos BL-induló, meg egy olasz Pármáról, tehát nagyon sok lehetőségem lett volna már 25 évesen, csak annyira ragaszkodott hozzám a Debrecenbe az elnök úr, hogy sok pénzt kért értem, amit abban az időben azért magyar játékosért nem nagyon dobáltak.
Bánod, hogy nem jött össze ez a lehetőség akkor?
Nem bánom, bár lehet, hogyha 25 évesen kerülök ki mondjuk a Celtichez, akkor lehet, hogy nem 28 éves koromban kerültem volna a Premier Ligába. Azért ott jó pár év hiányzik, mert azt gondolom, hogyha 22-3-4-5 éves koromig ki tudtam volna kerülni az angol másodosztályba, akkor lehet, hogy a Premier Ligába is még jobban megállhattam volna a helyemet, mert azért 28 évesen oda kerülni a Premier Ligába nem voltam már fiatal játékos, tehát nem számítottam annyira fiatalnak. Lehet, hogy könnyebben megálltam volna a helyem a Premier Ligában, hogyha pár évvel előtte kikerülök külföldre.
Most talán a Premier League-et tartják a legerősebbnek a nemzetközi futballbajnokságok közül. Akkor milyen volt?
Akkor is magasan a legerősebb volt. Ez kimutatott tény is volt akkor is, most is kimutatott tény, statisztikák mindenféle szempontból. Elég annyit mondani, hogy a Manchester United a Fergusonnal, egy Ronaldóval, tehát uralták abban az időben a világfutballt is, nem csak a Premier Ligát. Kicsit mondhatom azt, hogy a Manchester City akkor jóformán sehol nem volt. Abban az időben talán akkor kezdtek el indulni, akkor lett a Citynek is olyan befektetője, de a United volt akkor is a legnagyobb csapat. Most is sokkal nagyobb klub, ha az eredményeket nézzük, de én azt gondolom, hogy abban az időben is a Premier League iszonyatosan erős volt, és magasan vert minden bajnokságot.
Játszottál is Ronaldo ellen?
A Ronaldo ellen játszottam a legnagyobb sztárok közül, akit említhetek legtöbbször, ugye a portugál válogatottal ellen is többször, a Manchester United ellen játszottunk a Debrecennel BL selejtezőt, akkor is játszottam ellene, megjátszottam ellene a Hull színeibe is, mert akkor még ott volt a Manchesterbe, és amikor én oda kerültem 2008-ba, ha jól tudom, utána igazolt a Real Madridba.
És milyennek tartottad? Volt párharcotok?
Sokszor, nagyon sokszor, mert én baloldali középpályás vagy baloldali védő voltam a váltottban többször is, ő meg ugye sokszor szélsőt játszott jobb oldalról befelé. Nagyon sokszor volt, van is nem egy fotóm róla otthon, összecsapások. Hát nem nagyon tudtam máshogy megállítani, csak hogyha közel voltam hozzá, és ütköztem meg, faltoltam, mert ha adtam neki területet, akkor és időben el tudta tolni a labdát. Én sem voltam egy lassú játékos, de hihetetlen nehéz volt megfogni abba az időbe.
Ő volt a legkeményebb ellenfeled?
Nem, nagyon sok komoly játékos ellen játszottam egy meccseket, vagy léptem pályára. Hát abba az időben a Real Madrid ellen, a Galaktikusok ellen edzőmérkőzésen, amikor 22 évesen a GK-ba kiigazoltam, 100 éves volt a klub, és a Real Madridot hívták meg ilyen jubileumi mérkőzésre. Hát egy Figo, egy Zidane, egy Guti, egy Raúl, hát a Galaktikusok, tehát hihetetlen játékosok voltak, vagy amikor a Puskás stadiont avatták, és az öcsi bácsi még élt, körbevitték a stadionba egy, talán a Baumgartner Zsolti vitte körbe annak idén egy autóval, és ugye a Real Madrid volt akkor is meghívva, a Magyar Liga válogatott ellen játszottak. Akkor például pályára lépett a Brazil Ronaldo is, még aktív volt, de játszottam azon a meccsen, ami a Messinek volt az első váltott mérkőzése a válogatottban az argentinok ellen. Igaz, hogy nem játszott sokat, mert egy perc alatt kiállították, a Van Szágvirit megütötte. Tehát a jelenkor nagysztárjai ellen is, meg a régebbi kor nagysztárjai ellen nagyon sok komoly játékos ellen léptem pályára.
Ugye említetted, hogy akkor más volt a körülmény a futballban, más volt a válogatott is. Most azért egy edzőmeccsre is kimennek 55 ezeren, a ti időtökben azért nem volt ilyen népszerű a válogatott.
Ez így van, de más volt a futball közeg is, hiszen nem volt benne ennyi pénz, nem szerepeltünk úgy. Ugye megemelték itt az EB-re kijutásnak a létszámát, pótpót cselejtezőn ki tudsz jutni, nemzetek ligáján keresztül ki tudsz jutni világversenyekre. Tehát az én időmben, amikor én voltam válogatott, akkor ez a lehetőség nem volt meg, hiszen ha a csoportodban második lettél, akkor is pót cselejtezőt játszottál, és adott esetben nagyon nagy részben mi egy svéd válogatottat kaptunk meg, ahol az Ibrahimovics a legnagyobb sztár volt, vagy megkaptunk egy portugál válogatottat, tehát másodikként is pótselejtezőn már egy olyan csapatot kaptunk, ami papíron jelenleg is, én azt gondolom, hogy a magyar váltott előtt vannak, abban az időben még jobban előtte voltak, de ha így visszagondolok az akkori válogatottra, én olyan válogatottakba szerepeltem mindig, hogy abban az időben is a 90%-a a játékosoknak külföldön játszott, Bundesligába, angol másodosztályba, Premier Ligába, holland első osztályba, belga első osztályba, ukrán első osztályba, Bodnár Laci most úgy hirtelen eszembe jutott, a Dinamo Kijev óriási csapat volt. Tehát a 90%-a a válogatottnak külföldön játszott, nem feltétlen top csapatokba, de top bajnokságba, de mégsem sikerült sajnos világversenyre kijutnunk.
Ugye azóta sem sikerült, 1986 óta várunk erre. Ti volt, amikor közel álltatok ahhoz, hogy EB vagy BB legyen?
Hát, hogy említettem, lettünk másodikba, csoport másodikak, de utána a pótselejtezőn már idézőjelben mondom, nem volt akkora sanszunk, hogy ezt megcsináljuk. VB-re meg én nem emlékszem rá, hogy akkora sanszunk lett volna. Más rendszer volt. Én azt gondolom, hogy abban az időben nehezebb volt ezt megcsinálni, mint most, de attól függetlenül nem lehet elvenni a válogatottnak az érdemeit, hogy az elmúlt három Európa-bajnokságon kim voltunk.
Angliában hány évet töltöttél összesen?
Talán 4 évet. Azt hiszem, Plymouthban voltam másfelet, hába, 2 felet. Igen, 4 évet voltam Angliában. 31 éves elmúltam, amikor már hazaigazoltam.
És akkor miért döntöttél úgy, hogy irány Magyarország?
Hát igazából ezt én döntöttem, úgy maradhattam volna, hiszen angol másodban, de még Premier Ligában is, a Blackpoolban, aki akkor Premier Ligában volt, egy kis klub volt, az első szezonja volt, még oda is igazolhattam volna a háli szerződésem után, de én akkor úgy döntöttem, hogy még a haladásban szeretnék játszani a nevelőegyesületembe, ami nekem az életem szerelme akkor is az volt, meg most is.
Debrecen akkor nem is került szóba?
De a Debrecen ugyanúgy, ahogy kiderült, hogy a hála felbontottam a szerződésemet, egyből hívtak a Szima Gabiék, mehettem volna Debrecenbe is. BL csapat volt, egy BL csoportkörös csapat volt abban az időben, még akkor is Debrecenbe. Tehát oda is visszaigazoltam van, de én azt mondtam a menedzseremnek, Vadán Filipovicsnak, hogy nekem a haladást intézd, mert én ott akarok focizni. Úgy terveztem, hogy egy 3 éves szerződést írtam alá, 3 évig focizok, 35 évesen abba hagyom a futballt, de hát aztán 39 éves koromig még a haladásban voltam. Nem így terveztem, de hál' Istennek még tudtam focizni. Én akkor ezt szerettem volna, meg voltam elégedve azzal, amit elértem. Hiányérzetem nincs, semmilyen téren. Én a haladásba akartam abba az időbe akkor hazajönni.
Akkor már megérted, hogy megépült az új stadion.
Igen, 2011-ben jöttem haza, 2017-ben készült el, akkor játszottuk az első meccsünket ott, tehát várom kellett még rá 6 évet, de igen, játszottam az új stadionba én is, olyan nagyon sokat már sajnos nem.
És hát azóta nincs NB1.
Hát így van, azóta nincs NB1, meg nagyon sok összetevője van, hogy miért nincsen NB1. De az előbb is említettem, én a haladásban 302 mérkőzés játszottam NB1-be, úgyhogy durván 10 évig nem játszottam a haladásban a karrieremből. Tehát azért ez nem volt egyszerű ezt összehozni, hogy ennyi NB1-es mérkőzésen pályára lépek a haladásba. Hát nagyon sajnálom, hiszen nekem édesapám is egy haladás legenda. Édesanyám is a haladásban volt váltott atléta. Apu a harmadik az örök ranglistán NB1-es mérkőzésekben 306 mérkőzéssel, én vagyok a negyedik mögötte 302-vel, tehát ketten 608 NB1-es mérkőzést játszottunk a haladásba, ami azt gondolom, hogy egy ritkaság a mai magyar futballban. Biztos vagyok benne, hogy nincs olyan, még egy olyan csapat, vagy olyan család, ahol 600 fölött játszottak első osztályba ketten együtt egy csapatban. Hát nagyon sajnálom, nem mondom, hogy nem örülök, hogy a haladás most NB3-ban most kicsit kezd jobb lenni, de annyira nem tudok annak örülni, hogy NB3-ban szenved a szeretett klubban, hiszen én nem játszottam nagyon NB2 alatt, meg apukám se, inkább NB1. Tehát a haladásnak én azt gondolom, hogy NB1-ben lenne helye.
Édesapáddal tudtál egyszerre valamilyen időszakban pályára lépni?
Sajnos nem. Azért nagyon sok idő, vagy nagyon sok év van köztünk, hiszen mi késői gyerekek voltunk, talán apu 32 volt, amikor mi megszülettünk. Úgyhogy nem. Talán gyerekkorban visszagondolok, így focizgattam vele, meg focizgattam ellene mondjuk ilyen öreg fiúk, haladás öreg fiúk tornán, vagy ilyesmi, de nem emlékszem olyan mérkőzésre. Nem, biztos, hogy nem.
Családi tradíció folytatódik? Focizik a családból a fiad?
Igen, ő is a királyság labdarúgója, 12 éves. Hál' Istennek jelenleg elég jó utoljár, a tehetsége megvan ahhoz, mindenféle adottsága, képessége, genetikája megvan ahhoz, hogy ő is apu meg az én nyomdokomba lépjen, de ez rajta fog múlni, és ezt tudatosítottam is benne, el is mondom neki, hiába kicsi még, hogy ez innentől kezdve az adottsága, a genetikája megvan, ez csak rajta múlik, hogy majd mikről tud ő lemondani, mikor eljön az időszak, meg mennyit áldoz be azért az életéből, hogy profi labdarúgó legyen. Én nagyon bízom benne, hogy tovább fogja tudni vinni a tradíciókat.
Ő is ballábas?
Ő jobblábas, de ő is szélső, de játszik baloldalon is, mert most már a mai futballban divat ez a tükörszélső, hogy jobblábbal befelé játszanak. Én kevesebbet játszottam ilyen pozícióba, nem mondom, hogy nem, de abban az időben ez nem volt divat, hogy tükörszélsőt játszon valaki. Úgyhogy valamilyen szinten ugyanaz a pozíció, csak más lábbal.
Neked volt előnyöd abból, hogy ballábas voltál a pályafutásod során?
Volt előnyöm, mert hát annak idején is mondták, de szerintem ez még most is igaz, hogy jó ballábasból kevés van. Kevésebb ballábas futballista van, mint jobblábas. Volt előnyöm ballábasként, de én mindig azt mondtam, hogyha nem lett volna jó a ballában, vagy adott szituációkban nem állom meg a helyem, akkor nem tudtam volna magas szintre jutni, tehát ez nem feltétlenül a ballábam miatt van.
Minden sportolónak, minden labdarúgónak vannak kedvenc mérkőzései, olyan pillanatai, ami örök életre megmarad. Neked van ilyen?
Sok ilyen van, ami örök életemre megmarad. Ez karrierem során sokan felrakták ezt a kérdést. Én mindig azt mondtam, hogy én nekem a mai napig minden mérkőzés fontos. Tehát az lehet most megye-egyes mérkőzés, lehet edzőmérkőzés, akármilyen mérkőzés. Én úgy gondolom, hogy minden mérkőzésen épülsz, és fejlődhetsz, teljesen mindegy, mennyi idős vagy. Ahhoz, hogy eljuss magas szintre, olyan szintre, ahol esetleg én voltam, ahhoz az utolsó edzőmérkőzésre is szükség van, mert ott is lehet fejlődni. Úgyhogy én mindig azt szoktam kiemelni, hogy a számomra a karrierem szempontjából minden mérkőzés fontos volt, és így is álltam hozzá, mai napig így állok hozzá.
De azért csak van egy olyan gól, amit úgy eltettél magadban.
Hát van a Hajduk Split elleni meccseket a Debrecennel, amikor kivertük a Hajdukot oda-vissza 8-0-al, Debrecenben 3-0, Splitben meg 5-0. Persze, sokan emlegetik, hogy ez a karrierem szempontjából nagy dolog volt, vagy az utána következő manchesteri meccsen elvették a gólomat, ami egy szabályos gól volt. Ha jelen futballban lett volna, és van VAR, biztos, hogy megadják, mert nem volt szabálytalanság a gólom előtt, de vannak ilyen dolgok, de számomra azok ugyanolyan mérkőzések voltak, mint akármilyen mérkőzés, mert ahhoz, hogy sikeres legyél, minden mérkőzésre ugyanúgy kell készülnöd, ahogy arra. Persze kiemelhetnék bajnoki címeket, bajnoki gólokat, Primusba egy félszezonalat, vagy egy szezonalat rúgtam 12 gólt, mindegyik közel áll a szívemhez, de nem ragadt meg úgy, hogy most ez az egy, és akkor ez nagyon hozzánőtt a szívemhez.
És a válogatottból?
Ott nem rúgtam gólt. Ott nem rúgtam gólt, ott nem...
Csalafinte volt a kérdés.
Ott nem rúgtam gólt, tehát talán lett volna esélyem gólszerzésre, mert volt lehetőségem gólt rúgni, de 35 mérkőzésen léptem pályára, abból hát 18-20 mérkőzésen én baloldali védőt játszottam abban az időben. Talán a válogatottban játszottam legtöbbször baloldali védőt, ami nem feltétlenül a posztom volt, de az is hiányposzt volt, úgyhogy odaraktak. Azért olyan nagyon-nagyon sok lehetőségem nem volt, hogy gólt rúgjak, de azért édesapám 11 meccsen rúgott egy gólt, az íreknek rúgta. Egy gólt azért én is rúgattam volna 35 meccs alatt, ez biztos.
Most, amikor elmész egy megyei bajnoki mérkőzésre, hogy említetted, hogy kik a társaid ott a védelemben, hogy fogadnak benneteket? Tisztelettel, vagy mondják, mit keresel még itt mindig a pályán?
Hát nem fogadnak mindig tisztelettel, azért itt Vas megyében is van egy bizonyos környék, nem mondok most szándékosan, nem mondok helyeket, hogy hol, de nagyon sok helyen nem fogadnak minket tisztelettel, engem biztos, hogy nem. Meg is van a vitám, de hát ez hozzatartozik a mennyei megyeihez. Én mindig azt mondtam, hogy 90 percig lehet, hogy ellenségek vagyunk, vagy harcolok ellened, vagy visszaszólok a szurkolónak, vagy akárkinek edzőnek, de ahogy lefújták a mérkőzést, én onnantól kezdve nem tartok haragot senkivel. Még ha az anyámat szidják, akkor se. Nem, nagyon sok helyen nem adják meg a tiszteletet. Úgyhogy mindig megvan ez, de ez hozzatartozik a futballhoz. Tehát ez addig van számomra, amíg a mérkőzés tart, aztán onnantól kezdve én ezekkel nem nagyon foglalkozom.
De Király esélyénél itt milyen célok lehetnek, ha már a haladásnál ugye egyenlőre MB3 van? Itt lehet magasabb osztály, a megye után, MB3 után még fölfele?
A Király esélynek, a Király Sport Egyesületnek az a célja, hogy az MB3-at megcsinálja, és utána esetleg hosszú távon meg tudjon ragadni. Én 6 éve vagyok, ez a 6. szezonom, ezen dolgozunk. Talán idén, ahogy az előbb is említettem, sikerül megcsinálnunk. Az, hogy meg tudunk-e ragadni, az nem lesz egyszerű. A jelenlegi keretünk biztos, hogy nem alkalmas arra, hogy az MB3-ban megragadjunk, de a hosszú távú cél az az, hiszen az utánpótlásnak nagyon, a Király SA utánpótlásának, meg Vas megye utánpótlásának szüksége van arra, hogy itt MB3 legyen. Aztán ez igazából rajtam a pályán múlik, az, hogy meg tudunk-e ragadni MB3-ba, annak több összetevője van, bizonyos dolgokat már nem rajtam múlnak.
Edzősködsz is?
Nem edzősködök, a legalacsonyabb, a legkisebb edzői papírom megvan, tehát ilyen óvodás fociba, gyerek fociba mondjuk én U10-ig lehetnék edző. Soha nem motivált az, hogy edzősködjek, se a közeg miatt, a szülők miatt. Ahogy az előbb is mondtam, a közeg engem kidobna, mert én sajnos nem vagyok az a fajta, aki meg tud alászkodni bizonyos dolgokba, hogyha esetleg máshogy gondol valamit. Úgyhogy én edzősködni ezért nem szeretnék, de természetesen a kisfi, amivel focizik, azért őt jó pár tanáccsal ellátom.
És mit csinálsz, amikor nem focizol?
Hát én focizok. Tehát a Királyban ugye heti 4-szer van edzésünk, hétvégén mérkőzés, tehát mondjuk mondhatjuk azt, hogy heti 7 napból én 5-ször biztos, hogy focizok, a többi napjaimat meg kitöltik a gyerekeim, a gyereket viszem jobbra-balra edzésre, mind a kettőt, a nagylányom az ugró kötelezik, úgyhogy kitöltik a gyerekeim, meg a foci kitölti egyelőre a napjaimat.
Kedves hallgatóink, a Bajnokok rovatának mai vendége Halmosi Péter válogatott labdarúgó volt. Köszöni a figyelmüket, Balog Balázs!
Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti